Sziasztok! Ez itt a Hekk és Lángos 170. adása, és itt van velünk Béla. Szia, Béla!
Sziasztok, Béla vagyok.
Illetve itt van velünk ma Ninja. Szia, Ninja!
Sziasztok, Ninja vagyok, az összevart álló.
Illetve itt van velünk Hadnagy, aki éppen beszél, és amiért Ninja ezt megemlegette, és tök jó, mert én is rá akartam kötni a logbookunkra, ugye, akit érdekel, a logbookunkban arról beszéltünk, hogy ifjú sieder korunkban milyen fajta balesetek történtek velünk, és például milyen jó sztorikat lehetne ezzel kapcsolatban Facebookon megosztani, amit ugye akkor nem tettünk, én mondjuk most se teszem, mert éppen nincsen, viszont ha már Facebookról van szó, és egész héten egyébként erről van szó, akkor hoztunk is egy ehhez kapcsolódó érdekes hírt, amit Ninja fog nekünk gyorsan prezentálni.
Hát az egész világ azon zsizseg most, hogy 533 millió felhasználó adata kiszivárgott a Facebook adatbázisából. Igazából, ha megnézzük, hogy mennyi felhasználója van a Facebooknak, akkor azért ez egy viszonylag elenyésző kis mennyiség, tehát nem az összes, jócskán nem az összes felhasználóról van szó, de azért 108 országnak a tagjai, vagy hát a lakói vannak benne reprezentálva. Csomó ország hiányzik. Magyarországnak például van benne egy kis szegmense. Azt hiszem 377 ezer rekord van benne a magyar felhasználókról, vagyis a 377 ezer magyar felhasználónak az adatai. Ezek tartalmaznak egy telefonszámot, egy Facebook egyedi azonosítót, és a nemről, a családi állapotról, foglalkozásról és lakóhelyről is információkat. Nem hangzik túl jól, szerencsére e-mail cím nincs benne, miért mondom, hogy szerencsére? Azért mondom, hogy szerencsére, mert tehát mi általában mindenhova e-mail címmel regisztrálunk, nem annyira telefonszámmal, de azért ez így se túl bíztató, gyakorlatilag egy telefonkönyv ez. Hogyan került ez ki, mit lehet erről tudni? Hát állítólag volt egy a forráskódban egy biztonsági sérülékenység, vagy inkább egy hiba, ami lehetővé tette azt, hogy a telefonszám alapján lehetett keresni. Ehhez persze hát megfelelően tudni kellett gyakorlatilag ezt kihasználni és hozzáférni. Azt mondják róla, hogy egy nagyon szofisztikált szoftverrel lehet, de én úgy gondolom, hogy a
gyöcsoros szkripttel.
Igen, tehát a Bazelféle Osint könyv, az például szerintem kitért erre a keresési technikára, illetve mi is, hogy hívják ezt, a contact abuse üzemmód is működött, tehát hogyha egy Facebook kliensnek tudtad magad azonosítani, akkor azon keresztül, mint a mobil kliensnek, akkor tudtál azon keresztül hát telefonszám alapján keresni, és hát ennek a segítségével leparszolták a felhasználókat, de mondom, nagyon szelektív ez az adatbázis. Például én nem vagyok benne, ti benne vagytok?
Nagyon jó, hogy mondod. Én megnéztem, én magamat nem találtam benne, másik családtagokat sem találtam benne, viszont volt egy ismerősöm, akit megnéztem és megtaláltam benne. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon szelektív.
Nem igazán tudom, hogy mi alapján mi alapján kerül bele valaki, és nem. Van ötleted erről, Hadnagy?
Tök érdekes egyébként, mert én is azért lecsekkoltam, tehát ez a hozzá kell, hogy tegyem, hogy semmilyen fajta Facebook érintettségem, hál' Istennek nincsen. Viszont az ismerőseim nekem is vannak, akik a hír hallatán egy kicsit úgy jobban megijedtek, mint kéne, és akkor rögtön mindenki, hát azért ezen a területen dolgozunk, akkor elkezdi az embert hajtani a jövőjék mindenne is, hogy fú, figyelj már, akkor most ezt hogy kéne megnézni, hol kéne megnézni, stb. És egy nagyon érdekes dolgot vettem észre, ugyanis többen vannak azok között, akik érintettek, akiknek nincs Facebook akontjuk, Messengerük viszont van. És ez magyarázná inkább a telefonszámos adatbázisnak a meglétét. Mert ugye most már nem tudsz regisztrálni Messengert Facebook fiók nélkül, de egy-két vagy három évvel ezelőtt, nem is tudom, mikor szűnt meg végképp, lehetett. És én nem tudom, tehát én ilyen kicsit kétkedve fogadom ezt a tartalmat, és leginkább azért is fogadom kétkedve ezt a tartalmat, mert gyorsan át is kötnék a következő hírünkre, ami ehhez szorosan kapcsolódik, ugyanis ahhoz képest, hogy volt a Facebookos adatszivárgás, lehet most egy LinkedIn-es is. 500 millió LinkedIn felhasználónak az adatai szintén kimentek, ez a LinkedIn-es azonosító, a teljes név, e-mail cím, telefonszám, nem, a linkje a profilnak, a különböző fiókok, amik még ehhez kapcsolódnak, a munkával kapcsolatos, tehát ez a beosztás megnevezése, meg az összes ilyen dolog, ami effektíve ehhez kapcsolódó, hogy melyik cégnél dolgoztál, meg hogy, meg ilyenek, tudjátok, ez a short history. És ugye érdekes, mert hogy ott is ez ment ki, és ott a LinkedIn azt mondta, hogy hát náluk pedig nem volt adatszivárgás, és őket nem törték meg, és ez egy másik, vagy több másik oldalnak a feltörésének az eredménye. És ezen a vonalon itt tovább menve nagyon érdekes volt, mert hogy volt például egy marketing megoldás, Apollyon vagy Apollon, nem is tudom, mindegy, francia megoldás, és képzeljétek el, hogy őket viszont megtörték, és onnan elvittek egy csomó adatot, viszont azok is össze voltak fűzve social akontokkal. És ott például GitHub-os akontok is, meg minden mellette volt. Tehát, hogy képzeljük el azt a világegyetemet, amikor az egyik ilyen leakből következik a másik, és gyakorlatilag a több reachnek az összes adatállományából fog végül ez a bizonyos fajta profiltömeg, vagy adattömeg összeállni. És hát ugye, ha most belegondolunk azért a tulajdoni viszonyokba, így a Facebook meg a LinkedIn kapcsán, meg ugye az összes többi dologba, én értem, hogy mindenki azt mondja, hogy nála ugyan nem volt adatszivárgás, de akkor, tehát értem, de valahogy azért ezt mégiscsak össze kellett valami alapján kötni. És ugye abban a pillanatban, hogy én most mondjuk van egy Google akontom, egy Facebook akontom, egy LinkedIn profilom, meg egy nem tudom én mi, és ugye egyikbe a másikkal jelentkezek be, ugye a Google autentikátorról is voltak már problémák, hogy a tokeneket lopni lehetett, meg behelyettesíteni, akár játékba, akár sztorba, akár más akontba jelentkeztél be, nem tudom én. Tehát azért valahol ez mindegyik egy kicsit így össze fog függni, és hogyha még egy kicsit tovább megyünk az érdekességek kapcsán, és hogy még egy hírt ide belekanalazzunk, hogyha ez mindez egybeesik azzal, hogy egyébként például katonai felhasználókat kitargetelsz ebből, kormányzati tisztviselőket kitargetelsz ebből, ahogy egyébként tették ezt a Lengyelországba is a teljes védelmi minisztériumot, meg az egész hozzá kapcsolódó dolgot így kiprofilozták, akkor azért ez egy óriási target arány. És ugye ilyenkor mindig felmerül a kérdés azzal kapcsolatban, hogy oké, de hogy mire fogjuk ezt használni? Szerintetek mire lehet ezt használni, hogyha egy ilyen adattömeg rendelkezésre, és főleg tehát a végén már ilyen típusú érintettekkel együtt?
Hát ha csak visszatérjük a Facebookra, arra a breach-re, akkor azt például remekül lehet használni arra, hogy már meglévő adatainkat kiegészítsük vele, például, hogyha valaki után nyomozunk, vagy valakire kíváncsiak vagyunk, hogy kicsoda, akkor meg lehet nézni, hogy mit lehet ebben megtalálni róla. Ezek az adatok nincsenek megosztva feltétlenül a másik, másokkal a Facebookon, de ha ebbe bekerült ebbe a bridge-be, akkor meg lehet látni azt, hogy mi a családi állapota, hol él, mivel foglalkozik, mi a telefonszáma, fel lehet hívni, lehet zaklatni, lehet SIM swapping támadást indítani ellene, hogyha például összekötjük, tehát tudunk hozzátartozó e-mail címeket, amikre, amivel regisztrált különböző szolgáltatásokra, és akkor így gyakorlatilag, hát azért ezt fel lehet használni sajnos ártó szándékkal, de szerencsére azért meg tudjuk nézni, hogy szereplünk-e benne. Van egy lehetőség, nem kell mindenkinek letorrenteznie, meg lemásolnia, meg CD-n odaadnia egymásnak titokban, bár nem is fér fel egy CD-re.
Floppin.
Vagy floppin, így van. Most képzeld el, hogy egy csomagtartónyi floppival odaállítasz, és akkor kire vagy kíváncsi? Mi a kezdőbetűje annak, akire kíváncsi? Hogy tudod, Z. És akkor egy
katkotorsz egy hétig,
és akkor van 26 darab Z lemez, és akkor mi a második betű? Aha, jó, akkor ezt kell, és akkor előveszel egy floppit, belenézel, á, nem, akkor a másik. Na mindegy, szóval...
Igen, ez hibás.
Igen. Hanem van egy jó lehetőség rá, a Troy Hunt barátunk és hősünk a Twitteren érkező ilyen nyomásgyakorlás hatására végül is beleadta a derekát abba, hogy hozzáadja ezt a breach-et az ő adatbázisaihoz, és egy ilyen telefonszám keresőt hozott létre, beleintegrálta az ő keresőjébe. Tehát, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy szerepele ebben a breach-ben, akkor a Have I Been Pwned oldalon, linket közé tesszük, ezen az oldalon, ha beírja a telefonszámát abban a formátumban, hogy plusz 3630, vagy plusz 3620, vagy plusz 3670, érdekes mondani, egyébként a 36, 31-es számok egyáltalán nincsenek benne. Tehát ez megint csak segít egy kicsit behatárolni azt a azt az időszakot, amiből ezek, amikor ezek ez a regisztrációk létrejöttek, mert a, ugye a 36-31-esek azok a UPC számok, UPC mobil számok, azok azért a közelmúltban voltak egy rövid ideig, most nem tudom, hogy lehet-e már meg, még mindig regisztrálni, most már szerintem, nem tudom, mindegy. Egy a lényeg, hogy hát ott meg kell nézni, és a másik az, hogy ha benne vagyunk, tehát ha megtaláljuk magunkat, vagy ismerőseinket, akikért felelősséget vállalunk esetleg, akkor figyelmeztessük őket, illetve legyünk tudatosak, hogy előfordulhat, hogyha valaki felhív, és tud rólunk dolgokat, az akár innen is tudhatja, nem biztos, hogy megbízható az illető, úgyhogy erre vigyázni érdemes.
Annyira érdekes, hogy a munkánk során azért minket szoktak megkeresni kérdésekkel, és ugyebár ez a visszatérő kérdés, amikor valaki kap spamet mondjuk, hogy de hát honnan tudják az e-mail címemet? És akkor így, amikor ezt így megkérdezik, akkor így 5 percig így nézem a fehér falat magam előtt, úgy érzem, hogy egyébként nem haragszom rá, tehát a félértések elkülön, nem azért mondom, csak ugye ilyenkor végigfut a fejemen, hogy mennyi minden lehet a dolog, hogy mennyi helyről jöhet a dolog, és akkor mondom neki, hogy ezek így kín vannak. És akkor így általában el szoktam intézni, hogy az e-mail címed az nem egy olyan információ, mint a személyi számod, meg a nem tudom, az e-mail címed az kín van. Körülbelül szerintem a telefonszám is hamarosan kezd így működni, hogy a telefonszámod, hogy honnan tudják, hogy honnan tudnak hívogatni, meg engedd el. Tehát ez nem el. Egyébként nem tudom, hogy ki mondta, hogy azt hiszem Gyurcsány Ferencnek is benne van a telefonszáma. Tehát prominens embereknek is esetleg, akinek mondjuk van Facebook profil, és tényleg ővé a Facebook profil, és nem egy marketing csapat csinálja neki helyette, simán lehet, hogy neki is benne van az a telefonszáma, amit egyébként csak a haverjainak adott meg. Jó, nyilván ő valószínűleg most egy új számot, tehát ő számot fog váltani, de mi van, ha nem?
Hallod?
What if not?
7 Orbán Viktort számoltam gyorsan.
nagyon jó, csak hogy igazságosak legyünk, nem csak Gyurcsány Ferencet nézzük meg, de Orbán Viktort is megnézzük. Igen, tehát egyébként jó, hát Orbán Viktorban egyébként is nagyon sok van a Facebookon, és mindegyik valid, ugyebár. Szóval igen, tehát azért vannak itt prominens személyek, vannak itt prominens telefonszámok, amiket érdekes lehet. A fene se tudja eldönteni, hogy ez mikor fog visszaütni. Tehát ez félelmetes tud lenni.
Hát egyrészt, másrészt meg azért, hogyha belegondolunk abba, és akkor most tovább menve a Facebookról a LinkedInre, ugye ott is volt minta, ami alapján ugye árulták a Dark Web-ben ezeket az adatokat, és azért ezek között van most átfedés is. És ha tovább megyünk abba, amit mondtam is, hogy tényleg, ha már ezt fel akarják használni köztisztviselőknél, vagy katonai vonalaknál, valami, akkor ugye eljutunk odáig, hogy gyakorlatilag már bárki célpont, tehát és akár mi is célpontok lehetünk, és ha már LinkedInről van szó. És ugye nem tudom, hogy ki hogy van a LinkedIn-nel, de azért mondjuk engem például a jövő hét is bejelöl ott. De ez is érdekes dolog, hogy onnan vajon, ha már most egy kicsit elrugaszkodunk tényleg a Facebookos világegyetemtől, és átmennék ugye a professzionális hálózatra, tehát onnan vajon hogyan lehet fogadni megkereséseket, vagy hogy nem, vagy ott hogyan néz ez ki? Mert mostanában volt ilyen hírünk, és most is van, ami azért egészen köthető
most
ehhez.
Is. Bizony, most is van megint egy ilyen hírünk, ez egy nagyon érdekes dolog. Egyébként ezt a hírt nem csak azért hoztam, mert érdekes, meg kapcsolódik ezekhez a dolgokhoz, hanem azért is, mert én tanultam benne egy új dolgot. Tehát, hogy konkrétan egy riportunk van megint, egy blogbejegyzésünk, az NE Sentires Threat Response Unit adott ki egy ilyen blogbejegyzés, és itt igazából a Threat Response Unit volt az, ami nekem megfogta a szememet, az a TRU, nektek mondom, hogy mostantól, hogyha csapatot akartok alapítani, akkor most már nem csak Incident Response Team lehet, meg Predator Team, meg nem tudom, de lehet Threat Response Unit is, tehát hogyha van a cégednél esetleg egy büdzsé vagy új csapatra, akkor egy Threat Response Unitot is csinálhatok, hogyha van, ugyebár van a CTI, a Cyber Threat Intelligence, van a Response Team, van a felderítők, a kiterítők, a bederítők, és akkor lehet még a Threat Response Unit is,
true.
TRU, mindenkinek true. Mondom, true. Nagyon jó, ki se olvastam, hogy mennyire hülye vagyok, true, mennyire király. Igen, nem láttam benne a mélységet a dologban. Na de mi történt akkor? Ez a fantasztikus true csapat mit talált? Hát ők felfedtek gyakorlatilag egy spear phishing kampányt, ugyebár a spear phishing az, amikor konkrétan megcélzünk embereket, mert ugyebár mi az a spear, hogy hívják, láncsával megyünk halászni, nem pedig dinamittal, meg gránáttal, meg ilyenekkel, hanem konkrétan egy-egy személyt szeretnénk lelőni. és hát a LinkedIn-en ment egy ilyen kampány, cipfájlokat küldözgettek, és úgy csinálták meg a cipfájlokat, mindenki kapaszkodjon, nagyon-nagyon trükkös volt, hogy gyakorlatilag kiolvasták, kiparzolták a jelenlegi pozíciódat, és a cipfájt úgy nevezték el, mint a jelenlegi pozíció, csak éppen a végére oda tették, hogy ajánlat, offer, körülbelül. Tehát, hogyha egy ilyen cipet kaptál egy valakitől, aki nagyon szeretett volna neked ajánlatot adni, akkor az lehet, hogy probléma volt. Mi van mögötte? Hát igazából a Golden Chickens nevezetű hát hacker csoport, de hát igazából ők nagyjátékosok a bizniszben. Ez a másik dolog, amit imádok, ez a MAS, tehát MAS, ez a Malware as a Service, ugye van a Software as a Service, és van a MAS, ez a Malware as a Service, tehát ők gyakorlatilag eladják az infrastruktúrájukat és az applikációjukat, hogy te könnyedén tudjál malware kampányokat, illetve ilyen spear phishing kampányokat csinálni, például a LinkedIn-en, ezen formában. Hát mit kaptak a kiválasztottak? A kiválasztottak gyakorlatilag egy zipfájt kaptak, amiben, ha jól tudom, JavaScript file volt. Ha azt megnyitottad, és gyakorlatilag a háttérben nyilván egy malware telepített, letöltött és malware telepített, de egyébként mutatott neked egy üres izét, egy üres jelentkezési lapot, tehát így próbálták így elterelni a figyelmedet azzal, hogy azért jött itt valami, nem feltétlenül malware ez, de hát ebben az hozzátartozik, hogy itt nem konkrétan security researcheröket targeteltek, hanem embereket. Tehát ez bárki lehet, ez lehet a kasszás, lehet a bankigazgató, lehet a, nem tudom, bárki, bármilyen projektmenedzser. És egyébként nagyon sok report van a Golden Chickens csapatról, egy rakás túljuk van, én is most néztem egy kicsit ennek utána, és elég tág a lehetőségeik, tehát ők azért nem szarral gurigáznak, ahogy szokták mondani. Úgyhogy érdemes utána nézni, a linkek a show notes-ban lesznek szerintem. Legalábbis egy link biztos, de ez egy relatíve régi csapat, azt hiszem 2000, nem tudom, de már jó pár éve itt vannak a szénában. Úgyhogy, ja, például így is lehet targetelni. De egyébként most visszatérve még az előzőire egy pillanatra, nem a LinkedIn mondta azt, hogy ezt nem tőlük, tehát hogy csak így kiparzolták tőlük.
De,
tehát,
ezt mondtam is, ugye? Igen, azért mondtam, hogy például egy ilyen platform, mint ez az Apollo.io, ez egy francia marketing platform, és ők azt állítják, hogy tőlük nem mentek ki az adatok, hanem több más szájtról, meg rendszerről mentek ki az adatok, és mivel össze voltak kötve a fiókok, a LinkedIn-es azonosító és a LinkedIn-es elérés is, ugye onnan ment ki. Tehát nem a LinkedIn-től, hanem az összekapcsolt fiókok miatt a másik oldalról. Csak hát ugye ez is érdekes, nem? Tehát, hogy így, ugye mondta Ninja, have I been password, és ugye, vagy pound, és hogy ott lesz majd a link, tényleg nézzétek meg, de vajon hol tudom azt megnézni, hogy egy ilyen kapcsolatadatbázisba kiszivárogtak-e a személyes adataim? És hát képzeljétek el, hogy a Cyber News-nak a csapata viszont csinált egy ilyet. És gyakorlatilag a breach-ekben fellelhető adatok alapján meg tudod azt nézni, hogy tényleg a hozzád kapcsolható személyes adatok kiszivárogtak-e. Ez jelenleg egy ilyen 500 gigás adatbázis, amiben ugyanígy tudsz keresni. Természetesen a Have I Been Pound-on, illetve itt a Cyber News-os csapatnak az oldalán is personal data leak checknek hívják egyébként a túlt. Egyik oldalon sem pedig le a mezőbe beírt adatokat, jó, tehát se logolás, se a kereső tartalom, se mező tartalom, tehát semmi nincsen lementve, viszont meg tudod nézni, és gyakorlatilag meg tudod így is nézni, és mind a két linket tényleg bele fogjuk rakni a show notes-ba, direkt azért, hogy aki úgy érzi, szükség van rá, kolljátok le, mert az ilyen kapcsolt adatbázisok, amikor több breach-ből jönnek az adatok, nagyon nehezen ellenőrizhetők, és azért, hogyha megnézem magamat a Have I Been Passwordon, és ugye több breach-nek az adatbázisán ez így lefut, de ott nem tudták összekapcsolni, vagy nem jött létre ez a kapcsolat, és lehet, hogy mégiscsak ez a profil rólam felállítható, azért azt jó tudni.
Egyébként ez tök jó, örülök, hogy itt vagyok a kislángosban, és hallom ezeket, mert én nem tudtam, hogy ez van, de ezt mindjárt meg fogom nézni az adás után. De, és ilyenkor egyébként most így ugyebár volt, ahogy beszéltünk a Facebookos dumpról is, idézőjeles dumpról, mert nem tudjuk egészen pontosan, hogy hogyan és miként keletkezett, de ugyebár volt, aki Magyarországon gondolt egy nagyot, és csinált is egy ilyen lekérdező oldalt, ami egy időben ment körbe, hogy itt tudod megnézni, aztán egy blog, nem tudom, hogy hova a szözbözbe rakták föl. És nyilván azonnal az embernek a fejében, nem mindenkinek, de hát nekünk a fejünkben azonnal előugrott a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha ezt valaki, olyas valaki csinálja, akinek meg sincs a dump, és mondjuk csak arra vár, hogy te beírogassam oda mindenféle adatokat. Tehát ez nagyon-nagyon veszélyes tud lenni. Voltak kollégák, akik ennek utána néztek, és mondták, hogy megnézték, hogy mi történik ott, és validnak tűnik, mert lokálisan, vagy nem tudom mi. De Én nem, és állítólag még a tévében is mutogatták.
Igen.
És biztos vagyok benne, hogy a tévében utána néztek, hogy mi van mögötte. Tehát ott az, a, tévének, a tévében az összes security csapat megnézte, hogy mi van mögötte.
A hízével kapcsolatban, pont ezt akartam is mondani, ezzel a Facebook breach-el kapcsolatban, hogy óvaint minket az Internet Storm Centernek is a kezelője, Johannes Ulrich mondta az egyik adásában valamelyik reggel, hogy vigyázzunk, mert számtalan oldal megjelent mindenféle vadhelyeken, amik azt állítják, hogy lehetővé teszik azt, hogy te kereshessél ebben a Facebook adatbázisban, ami kiszivárgott, de ne higgy, ne, tehát nem biztos, hogy jó ötlet megadnunk ott bármi adatot, mert előfordulhat, hogy ezt arra használják, hogy tovább bővítsék a meglévő adatbázis. Tehát lehet, hogy nem voltál benne, de onnantól kezdve tutira benne leszel, hogyha megadtad a telefonszámot, meg a nevet, meg a izét, mert most adtad meg, tehát ő neki ezzel értékesebbé vált az ő példánya, mert egyel több rekord van benne, ha meg sokan nézik meg, akkor sokkal több. De a másik, ami meg eszembe jutott, és amiről még nem beszéltünk, akartam, de valahogy kimaradt, az a comb. Ez mond nektek valamit? Most a napokban jött ki az is, ez egy 3 milliárd
igen,
rekordot tartalmazó,
igen,
kombólista. Ugye a kombólisták azok olyan listák, amik különböző breach-ekből vannak összerakva, és ezek általában meg vannak szűrve, össze vannak úgy válogatva, hogy a duplikátumok ki vannak belőle szedve, meg ilyesmi, tehát így fel vannak dolgozva, és gyakran keresésre optimalizálva vannak már, tehát hogy tudjál benne keresni különböző dolgokra, és azt hiszem, hogy a comb, vagy comb, ami egyik, mert annak a rövidítése, hogy compilation of many breaches, ez talán tartalmaz egy saját keresőt, egy scriptet, amit mellékelnek hozzá, hogyha ezt te beszerzed ezt a breach-et, vagyis hát ezt az adatszeretet, ami egyébként rettentő nagy. Tehát ez már olyan, hogy valószínűleg a laptopon nem fog elférni, hogyha letöltöd, és kicsomagolod. Minden esetre a mellékelt keresővel például nem lehet izére keresni, azt hiszem, telefonszámra, hanem e-mail címre tudsz keresni, arra van optimalizálva, valami spéci túllal lehet keresni, azt meg azért mondta, ezt meg a Bazel kolléga mondta, hogy létezik egy ilyen.
Elmileg a Cyber News-osoknak az alapja a comb és a comb 2, mert már van kettesben. Tehát ezért mondom, hogy tényleg nézzetek utána, és akinek úgy van érintettsége, egyébként a combba én érintett vagyok, és én azért rendszeresen meg szoktam nézni, hogy mi újság az enyémekkel. Tehát, hogy nézzetek utána, mert az olyan emberek is, például nekem egy telefonszámom van már az elmúlt 20, nem tudom, sok évből, amit hurcibászok magammal, és sajnos tetszik nektek, vagy nem, elkerülhetetlen, hogy ezek igenis kikerülnek. Ugye, ha valaki saját domaint regisztrál, a regisztrátornál eleve meg kell adni az adataidat, és akkor az is kiderül, ott is ugye meg kell adni mindenfajta elérhetőséget. Tehát egy csomó dolog van, ahol azért ennek utána lehet menni, és ezek szépen, lassan, biztosan, sajnos ezek most már összeérnek. És azért nagyon fontos az, hogy tényleg, tehát hogyha még nem is törték fel a domain regisztrátort se, de ugye ott is van egy info, kell még, hogy a Ninja is mondta, kell még egy kis googlizás mellé, vagy valami, vagy esetleg egy fake felület, amire tényleg beviteli mezővel még ki lehet egészíteni az adatokat, és egyszerűen pikpak minden fönt van már rólunk.
És egyébként megint az jutott az eszembe, hogy azért most megint nem lennék user ebben a mai világban. Tehát egy hétköznapi internet felhasználó, egy ilyen hétköznapi ember, egy ilyen normális ember, hogy akkor most ezt is nézzem meg, de hol, melyikben nézzem meg, mert az nem jó feltétlenül, amit a tévében mondtak, mert lehet, hogy a tévé az hülye, és nekem egy másikba kéne megnéznem, amiről nem is tudom, hogy létezik, mert van egy másik oldal, a Troy Hunt-nak az oldala, ami talán jó állítólag. Tehát ez egy bonyolult helyzet lehet. Tehát ezért nem lennék egy mezei, nem tudom, irodai dolgozó, aki nem ezzel foglalkozik egész nap, hogy ezeket nézegeti, ezeket a hülyeségeket. Hogy akkor mit csinálsz, vagy minek mész utána? És hogy nem is tudod róla, hogy mennyire vagy kitéve az ilyen támadásoknak, hogy gyakorlatilag minden kint van rólad, és csak az, arra kell várni, hogy valakinek meglegyen a szándék. Ugye ebben ezt szokták mondani, hogy tudod, ez a szándék, meg lehetőség, meg nem tudom, hogy valakinek, a lehetőség az már adott. Az már tökre adott az emberek többségénél, itt már csak a szándék a kérdés, és hogy kiveszi a szándékot azt, hogy megtárgeteljen téged. A másik dolog az, hogy szerintem lehet, hogy ezt már említettük, de ezt muszáj mindig elmondani, és minél tovább és minél nagyobb lesz ez a dolog, annál jobban kigúvad a szemem, hogy én imádom Troy Huntot, mert hogy azt hiszem az ITBN-en is volt tavaly, és nagy atom jó fej, meg nagyon király, ezt a projektet csinálja, amit csinál, de mi történik egyszer, hogyha ő egy hibát vét, és az ő adatbázisához valahogy hozzáférnek valakik, mert hogy ő ezt most főállásszerűen, nem tudom, azt hiszem a Microsoft támogatja őt jelenleg. Tehát azt hiszem valahova fölvették, nem tudom melyik céghez, de szerintem a Microsofthoz, és ő náluk csinálja ezt, ami eddig ugyebár önkéntes munka volt, ezt valamilyen szinten az ő munkája lett, és gyakorlatilag szponzorálják azért, hogy ezt csinálja, de ipari mennyiségű adat tudott kiszivárogni, hogyha az ott tényleg megtörténik. Mert hogy meg is van a bizalom egyébként iránta. Úgyhogy ez egy nagy-nagy pofára esés lett, eddig nem történt meg, Isten adja, hogy ez így is maradjon továbbra is egyébként.
Engem viszont jobban aggaszt most az, hogyha ő a Microsoftnál dolgozik már, tehát ennek most után fogok nézni, mert ez, na, ez egy olyan árukapcsolás, amit most végigvéve így a bridge-eket, amiket vettünk, innentől kezdve
jó,
nekem...
Lehet, hogy a
nekem egy kicsit...
lehet, hogy a Kaspersky-nek dolgozik, jó,
jó van. Jó, mit tök mindegy, meg fogom nézni, mert most már érdekel, mert hogy bennem, ez, tehát bennem még ugye ez az önkéntes öncélű projekt típusú megközelítés volt, és így nem is figyeltem, hogy a háttérben esetleg változhatott ennek a projektnek a tulajdonosi jogviszonya, de azért most már akkor rá fogok csekkolni, mert...
Microsoft MVP for Developer Security. Microsoft Regional Director, mondjuk ez már 2016-ban is az volt, akkor még nem biztos, hogy ment ez a dolog. De jó.
Ment, egyébként szerintem már, de most mindegy. Hát ez ijesztő minden esetre, és teljesen igazat adok neked abban, hogy azért a mai usereknek ez nem feltétlenül kényelmes már, vagy már, és belegondoltok egyébként, kinyitja a tévét, megnyitja az internetet, kinyitja a csapot, és már mindenhonnan azt följük, hogy cyber security, és hogy veszélybe vagyunk, tehát biztos, hogy ez sem egy megnyugtató élmény. De ha már itt tartunk, és ugye szó volt zip fájlokról, akkor hajozzunk egy kicsit tovább, és beszélgessünk más fájlokról, amit ugyanígy megkaphatunk, és ugyanígy káros tartalom lehet belőle, mert hogy Ninja hozott egy nagyon érdekes sztorit ezzel kapcsolatban.
Én elkalandoztam a Ghost projekt felé, mert breach-ekről volt szó, és a Ghost projekt nekem egy szívmelengető kis projektem, vagy hát nem nekem, de használom, ez egy breach-kereső szintén, ami annak idején $20 tudtam lifetime access-t vásárolni, és gyorsan rá akartam nézni, hogy belekerült-e a komba, addig, amíg beszélgettek, csak hogy így esetleg beletegyem még ezt is a linkek közé, és azt találtam, hogy teljesen megváltozott a felület, és pricing lett rajta, árak, API, payment, meg ilyesmi, és ettől úgy elszontyolottam, hogy ez így magába szippantott, és teljesen zajjá vált, amit beszéltetek, ne haragudjatok. Visszatekintve az adásmenetre,
ott
arra tippelek, hogy a támadó textfájlokról volt szó.
Igen.
Mint teljesen, mint tökéletes támadó technika, ugye, a titkos hacker túlok között a támadó textfájlok esete. Ez egy régebbi történet.
Ez egy THT lesz megint.
Ez egy THT, igen. De ráadásul képzeljétek el, trigger jön, ez egy Apple sérülékenység.
Milyen szépen kimondtad.
Az almásra.
Csupa nagybetűvel írtam, és felkiáltó jellel, ami a jegyzeteimben.
Amikor kiderült, hogy antenna a mai részben nem lesz, így azzal kezdtem, hogy az összes Apple-ös hírt kivágtam a szarra, erről nem fogok beszélni. Nem, erről sem beszélünk, ez is almás, nem érdekel.
De ez jó, amit Ninja hozott, ez jó. Erről muszáj beszélni, ez nagyon jó. Meg THT-t.
Tetszeni fog. Iszom
a szavaidat.
Ezt tetszeni fog. Képzeljétek el, hogy a textfájlok van bízunk, meg nem félünk tőlük, hiszen azok textfájlok. Egyszerű TXT fájl, mi lehet benne, a szöveg lehet benne, esetleg halandzsa, tök mindegy, de text, szöveg.
Esetleg káros gondolatok.
Káros gondolatok lehetnek benne, így van, meg csúnya beszéd, meg ilyesmi, de nem, mint kiderült, lehet ezzel bizony hát támadni is, és nem úgy, hogy hozzávágom valakihez egy floppy lemezen, mondjuk, vagy megdobom egy pendrive-val.
Arra kényszerített, hogy a TXT fájlt 62 darab külön floppy lemezről másolgassa össze és nyissa meg. Az jobban fáj, mint ha hozzávágod azt a 3-5-ös floppy-t.
Egyébként igen. Képzeljétek el, mellékszál, de a Galaxy Sutikalos toposoknak klasszikust én annak idején egy TXT fájlban olvastam el. Az volt a neve a fájlnak, hogy HHGGT, vagy valami ilyesmi, a Hitchhiker Guide to the HHGTTG. To the Galaxy. Ez volt a fájlnév, pont TXT, és így a Norton Commandernek a szövegolvasójában olvastam el, a CRT monitor előtt ülve, tehát így rettenetes, de imádta.
Azóta szemüveget hordasz, vagy nem?
Minden esetre, visszatérve ezekre a szövegfájlokra, mint kiderült, hogy ha valaki egy TXT fájlt megnyit macOS-en, ugye, ez az kiharapott almás tiltott gyümölcsös operációs rendszeren, azt a TextEdit fogja megnyitni alapértelmezés szerint, ez egy alkalmazás, és a TextEdit belenéz ebbe a fájlba, az elejébe, és hogyha ott az látja, hogy ez egy HTML fájl, megadott feltételeknek megfelelő HTML file, vagy RTF file, mindegy, akkor ő ezt ő rendereli. Tehát beolvassa a HTML kódot, és létrehoz belőle egy weboldalt, összerakja. És hogyha vannak benne külső hivatkozások, azokért kinyúl. Tehát ezzel például kimondottan le lehet rántani a leplet, mondjuk egy torböngészőben letöltött TXT file segítségével valakiről, mert ugye megnyitod, torböngészővel leszeded, hurrá, lejött a file, végre megnézhetem, és nem TXT van benne, hanem HTML, és a valós IP-del fog kinyúlni, mert a gép nem a Tor browseren fog keresztül kommunikálni, hanem ő a rendszerhíváson keresztül, és szépen a valós IP-t kiszivárog, tehát már tudják, hogy hol vagy. De ezen kívül még egy csomó exploit kihasználható ezzel gyakorlatilag. Van egy gyűjtemény, a Cure53 nevű felhasználó hozta létre, GitHubon osztotta meg, HTTP Leaks néven. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, betettem a show notes-ba ezt is. Gyakorlatilag különböző meta dolgokkal, meg mindenféle style sheet-ekkel és egyebekkel bűvészkedve, akár fájlokat is ki lehet juttatni a rendszerről ennek a segítségével, illetve mi volt még, amit még lehetett? Ja igen, például, hogyha egy külső szerveren lévő fájlra mutat olyan protokollal, ami automatikusan próbál autentikálni, akkor ott hash-ek mehetnek ki, meg igen.
Jaj.
Igen, tehát elég komisz dolgokat lehet vele művelni, lehetett valójában, mert igazából ez egy 2019-es történet. Tehát az Apple-nek ezt 2019 utolsó negyed évében jelentették, és természetesen ők ezt még abban a negyed évben, vagy a 2020-nak az első Q1-esében, az első negyed évében be is patchelték. De így érdekességként ez egy jó kis emlékeztető lehet, hogy ne bízunk meg feltétlenül gondolkodás nélkül egy textfájlban, mert akármi lehet, és képzeljétek el, hogy pont tegnap, Bélával arról beszélgettünk, hogy az egyik neves antivírus engine nem nyitja meg az EIKAR fájlt. Ugye emlékszel rá, hogy nem szkennelte le azért. A vírus definíciós fájlt nem ismerte föl, bele se nézett, szabadon máshol hallgathattuk szabadon a környezetben, mert mint kiderült, csak azzal foglalkozik, amiben a executable header van. Tehát PE header-rel találkozik, akkor azt nézi meg. Úgyhogy a textfájlban nem néz bele, tehát akár még lehet benne olyan is, ami mondjuk egy buffer overflow-t kihasznál ebben a textedit-ben, vagy éppen a Notepad++-ban, hogyha az rendereli le. Nem tudom, hogy az sérülékeny erre, de minden esetre tanulság, ne higgy neki.
Most azon gondolkodtam, hogy ezt elmesélted, hogy most eszembe jutott a szegény security analyst ember, aki dolgozik, nem tudom, ugye bár szoktak, nem tudom, hadnagy nálatok van ilyen, de ezért minket meg szoktak kérdezni, hogy akkor mit tudom, hogy küldenek valamit, hogy ez malver, és akkor mondom, hogy ez nem malver. És ezek általában olyanok szoktak lenni, nem tudom, hogy egy kép, egy TXT, egy nem tudom, és nyilván van közte olyan is, amikor malver, tudod, amikor így előhúz valami rohadt, ronda, nyáladzó, hatalmas fogú szarokat az izéből a táskában, ez malver, igen, ez rohadtul malver, azonnal tedd el, de egyébként meg ilyen izéket, ilyen szöszöket, meg pöszöket szoktak hozni, hogy ez malver, találtam itt egy kavicsot, ez malver, és akkor azt szoktuk mondani, hogy nem, ez nem malver. Na mindegy, a lényeg az, hogy általában azt szoktuk mondani, hogy nem, tehát a TXT, az nem bánt, az nem tud bántani. Hát nem, tehát ez most megint megdőlt, tehát most mit mondjon az ember, a szegény felhasználó? Jó, nem, a szegény felhasználók megint a szegények. Nem én vagyok a szegény, ők a szegények, mert ők most hogy nyissanak meg bármit is? Mert mondhatom neki, hogy igen, a TXT az eddig nem bántott, de most már az
most
is bánt.
Most
jó,
már olyan környezetbe kerül, leharapja a karodat, sőt, viszi az egész Winchestert.
Igen, úgyhogy lehetőleg ne nyissatok meg TXT-ket, jó? Nagyon fontos. A másik, ami eszembe jutott, hogy azért adjunk egy pillanatot a Microsoftnak, hogy tehát ők az az a cég, akik képesek voltak a Notepad-et körülbelül most már lassan, nem tudom, 30 éve gyakorlatilag majd, hogy nem változatlanul hagyni. A kerete az változik, mert hogy mindig más színű, meg nem tudom mi, meg néha a menübe bekerül egy-két újdonság, de azért ne állítsuk magunkat, azért nem történik ott egy nagy dolog. Tehát egy szövegkiemelés mai napig nincs benne, vagy egy izé, vagy egy text highlighting, vagy bármi. Tehát nem. Tehát a Microsoft azt mondta, hogy a text editor az legyen text editor. Nincs benne semmilyen más dolog, nem tudsz benne kijelölni, nincs benne sorszámozás, nincs benne semmi puritán, mint az állat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a VI-ba, illetve a Vim-ben is lehetne ilyen plugin, hogy kinyúl automatikusan HTTP dolgokra. Tehát, hogy lehet, hogy a, mert ugye a Linuxosok is ilyen izék, ilyen agilisek, hogy már mindent megcsinál a texteditor, aminek régebben csak textet kellett volna editálnia, tehát ASCII karaktereket belevésni egy textfájlba, de már mindenfélét csinál, a böngészéstől kezdve a fájlrendszeren keresésig, a parancsok futtatásán át. Ezt a Microsoft tudta megállni csak egyedül, hogy ugye a texteditorja az egy texteditor maradt, bár most már kezd kihalni, ha jól tudom.
Várjál.
Hogy volt.
Hát azért ne szaradjunk annyira el, vagy ne álljunk el annyira a texteditoriától a Windowsnak, ugyanis a Notepadben is volt buffer overflow sérülékenység. Méghozzá nem is annyira nagyon régen, tehát itt van előttem, most gyorsan rákerestem, augusztus 14-e 2019 egy cikk, Anita George írja a digitaltrends.com-on, hogy bizony a buffer overflow volt a, hogy hívjákban, a Notepadben, és lehetett vele kódot futtatni az XP-n annak idején, úgyhogy ha még valaki XP-t használ, akkor van egy plusz interfésze a parancs futtatásra, ez a Notepad.
Igen, valahogy éreztem egyébként, miközben mondom, hogy így biztos, hogy lesz benne valahol egy buffer overflow, vagy valami, amivel lehet csinálni. Hát igen, ez a... Vigyázzatok a textfájlokkal. Ez a hekkés legős ma itt tanácsom.
Főleg XP-s gépeken. Főleg az XP-s már nem támogatott, de most volt egy ilyen hírünk is, ami felröppent mostanában, hogy az XP-hez a frissítéseket elkezdték hackerek biztosítani. Tehát így nagyon, nagyon koncentráljunk, ezt most én nem hoztam külön hírként magammal, hogy még visszatérünk rá, de nagyon koncentráljunk, ugye megint az, hogy honnan és mit szedünk le, és hogy egyáltalán hogyan, mert nagyon csúnya balesetek tudnak ebből lenni. Ugye, és akkor megint ott tartunk, hogy gyártói függőség, megint ott tartunk, hogy programozó nyelvek, meg ott tartunk, hogy akkor ki mit csináljon, ha már TX-t sem lehet nyitni. És hát ezen a vonalon tovább menve, meg hát eleve az egész mai adásnak a privacy azért egészen nagy íve. Nincs-e hozott még egy érdekes hírt nekünk, ugyanis van az úgy, amikor összegabajodnak egy kicsit a dolgok, és a programozási nyelv és a benne készült termékeknek van privacy vonatkozása, ami igazán veszélyes tud lenni, és az előzőekhez kapcsolódóan és tartalmat tud adni hozzá.
Hát igen, a Rust programnyelvről van szó, amit én egyébként tökre nem ismerek, de állítólag ez egy nagyon szeretett, olyan nagyon szeretett programozói felület, vagy nyelv, hogy állítólag valami developer survey, a Stack Overflow-nak a developer survey-e kérdőjével 2020-ban azt hozta ki, hogy a szeretettebbek között van a Rust nevű operációs rendszer, vagy programozási nyelv, ami rozsdát jelent, ugye, és tényleg akkora boomer vagyok, hogy lövésem sincs, hogy milyen. Azt mondják, hogy C-re hasonlít a szintaxusa, vagy szintaxisa nagyon, nagyon biztonságos, nagyon performancia, teljesítmény fókuszú, és hát ilyen, nem tudom, van ez a vers, hogy szeretjük a Rustot, mert madárka szállott rá, vagy hogy van. Ti miért szeretitek a Rustot? Ti szeretitek a Rustot egyébként?
Én nagyon szeretem a Rustot, én életemben nem használtam, mert nem vagyok fejlesztő, de ha fejlesztenék, akkor vagy Rustot fejlesztenék, vagy Go-t. Most jelenleg ez a kettő az, amit így, amivel kokettálok, de mivel általában nincs rá szükségem, és hogyha nagyon kell valami fejleszteni, akkor esetleg összedobom Pythonba, megmondom őszintén, én egy ilyen rohadt lusta, egy szemétláda vagyok. De ha most azt mondanak nekem, hogy fejleszek lélegeztetőgépet, akkor lehet, hogy Rustban írnám, mert ugye bár a Rustot azért szeretjük, mert nagyon biztonságos és biztonságos programozást tesz lehetővé, és rákényszerít arra, hogy ne véts hibákat.
Ha már...
Ezért szeretik a Rustot.
Igen, de jó, hogy mondtad a kényszerítés, mert azért vannak itt olyan kényszer dolgok, amiket nem biztos, hogy akarunk. Visszatekerve az időt 2017-re, az egyik developer, az egyik fejlesztő, aki Rustban programozik, jelentette egy hibát a Rust nyelvnek a fejlesztői felé, hogy hát sehogy se tudja megállítani, vagy megakadályozni a Rust C-t, ami a Rust-nak a compilere, tehát ami a forráskódot lefordítja futatható állománya, hogy hát rendszer specifikus információkat helyezzen el a lefordított fájlba. Ezt úgy kell érteni, hogy amikor megcsinálom a forráskódból az én futatható programomat, akkor ha valaki belenéz abba a futatható programba, egy szövegszerkesztővel, vagy egy hexeditorral, akkor lát benne abszolút file útvonalakat, tehát file neveket. Például mondok egy példát pont abból a cikkből, amit egyébként idézünk is a show notes-ban. Például, hogy a per home, per Quaymasters, per pont cargo, per registry, per src, per github.com, per stb. Fájlok vannak függőségként belefordítva, beletéve ebbe a binárisba. Tehát ebből lehet látni azt, hogy ki volt, hogy mi a usernév. Mert aki egy kicsit is járatos a Linuxok világában, meg a Unixok világában, az tudja, hogy a per home per directory struktúrában a következő ág, tehát a második per után következő szöveg, az a felhasználó név. És ha olyan beszédes felhasználó nevet használunk, mint például Nagy J, vagy Nagy Pont János, vagy hasonlókat, akkor egyértelműen lehet következtetni arra, hogy ki az, aki ezt a szoftvert fejlesztette, vagy legalábbis lefordította. És hát mondjuk úgy, hogy egyrészt ez egy GDPR szempontjából is aggályos, viszont ami érdekesebb az, hogy nem oldották meg ezt. Tehát 2020 van, és még mindig nincs ez megoldva. És mint kiderült, ez nem csak a debug példányokba kerül bele. Tehát ugye amikor lefordítunk egy binárist, a forráskódból, akkor választhatunk, hogy akarunk-e bele debug információkat, mert az segít a hibakeresésben, az eleinte történő hibakeresésben. Viszont amikor már produktív környezetbe kiadjuk a szoftvert, vagy esetleg malvert írunk, ne hagyj Isten, és kiküldjük valakinek, hogy kárt okozzon, akkor ugye nem akarjuk, hogy benne legyen a nevünk. Érthető módon. Hát ez még mindig nincs meg. Tehát belekerül a privát, vagy tehát a produktív verzióba is belekerül ez a privát információ, ezt hát ugye triviális, hogy megoldási javaslatnak azt mondják, hogy hát akkor fejlesz-e, vagy fordítsad le a forráskódodat egy ilyen pseudonimizírunk környezetben, ahol gyakorlatilag a usernév el van maszkolva, és mondjuk nem az lesz a usernév, hogy Nagy Pont János, hanem az lesz a usernév, hogy K8-23-12-P5. És így nem lehet majd visszatalálni hozzád, mert ugye nem lehet, de az a helyzet, hogy ez kényelmetlen, meg ez nem egy megoldás. Tehát ez egy ilyen jobb kézzel vakarom a bal fülemet hátulról dolog.
Ez egy kényelmetlen workaround.
Ez egy kényelmetlen workaround, pontosan.
Ez egy kényelmetlen workaround.
Ez 2020, nem annyira 2020, illetve 21, mert azt mondtam, hogy 2020 van, igazából az időt visszatekerve mentem 2020-ba, de már 21 is van, és még mindig ott tartunk, képzeljétek el, hogy 4 éve le van adva ez a hiba jelentés, és még mindig nem tudjuk azt, hogy mikor és hogyan fogja a Rust fejlesztői csapat ezt kijavítani. Mint ez olyan óriási probléma lenne, én nem teljesen értem ezt, hogy ez hogy lehet. Mert biztosították róla, hogy azt, aki ezt a hibát jelentette, már biztosították róla, hogy ez egyszer majd meg lesz javítva. Köszönik a bejelentést, ez nagyon fontos nekik, de így semmi extra nincsen ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ha valaki netán úgy adódik, hogy huncutkodni akar, akkor azt lehetőleg ne Rust programnyelven tegye, hanem valami másban csinálja, ahol nem kerülnek ki olyan információk, amik visszavezethetők őre, de nyilván ne akarjon senki ilyet csinálni. Egyébként annyi előnye van ennek, hogy ezt állítólag aktívan használták nyomravezetéshez a bűnüldöző szervek. Tehát ők konkrétan tudták azt, hogy ha Rustban írták, akkor azért ott jó eséllyel vissza lehet menni ahhoz, aki ezt csinálta, ezt létrehozta, tehát azért ez ebből a szempontból jó volt, de abból a szempontból meg nem biztos, hogyha mondjuk valaki olyan országban él, ahol például a cenzúra elkerülésére használható szoftverek fejlesztéséért mondjuk tegyük fel internáló táborba kerülhet, mondjuk, vagy valami hátránya származhat belőle, és ír egy ilyen programot, akkor ő ezzel...
Mondjuk a halál?
Hát ja, halál, vagy tényleg életfogytig tartó rizszedés, vagy akármicsoda, vagy hólapátolás a tajgán, akkor... vagy tundrán, nem is tudom melyik, nem jártam iskolába. Tehát akkor azért ez nem jó, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mikor lesz a Rust. Kevésbé rozsdás.
De ez milyen klassz egyébként.
Malware kompatibilis.
Ja. De hogy belegondol az ember abba, hogy tényleg most már lassan bármihez nyúlunk, és bármibe fogunk, mindenhol csak szivárok ki minden. És ez érdekes most így a Rust kapcsán, hát mondjuk én sem ismerem különösen nagyon mélyen ezt a programozási nyelvet, viszont amit mondatok, attól mondjuk így szimpi lenne, de ezek után az ember kétszer is meggondolja azt, hogy ezzel foglalkozik-e. Viszont a következő hírünket azt alapvetően azért egy kicsit jobban ismerem én is, és megint vicces szituba keveredtünk, úgyhogy Béla hozott nekünk egy PHP-s hírt, amire azt gondolom, hogy azért így érdemes lesz figyelni.
Bizony, ez most itt a fejlesztői sorok, kérem szépen, itt a fejlesztői kuckó, most a PHP története gördül tovább, ugyebár múlt, ja igen, mi voltunk múlt héten, és múlt héten beszéltünk a PHP-ről, ugyebár, hogy megnyomták a szerverüket, hát a történet folytatódik. Na nem történtek nagy előrelépések, egyébként csak vicces volt, és ezért mindenképpen szerettem volna elhozni.
Ez olyan kezd lenni most már egy hétről hétre, mint valami brazil szappan opera. Csak ugye nem színházi főszereplőink vannak, meg színészek, hanem programnyelvek, meg programok, amik így hétről hétre jönnek velünk.
Pontosan, ez a Hekés Lángosnak az alappillére gyakorlatilag, hogy megpróbáljuk ezeket a történeteket elmesélni a lehető legérthetőbb módon. Na hát a PHP-nál volt nyilatkozat, méghozzá Nikita Popov nyilatkozott. A hölgy elég keményen benne van a témában, őt így nem ismertem névről, de hát nem ismerem az összes PHP-s fejlesztőt, mármint ugye nem akik a PHP-t fejlesztik. Ugyebár ők megvizsgálták ezt a helyzetet, és hát megmondom őszintén, hogy az ő nyilatkozatukból még nekem az az érzés, hogy nem igazán értik még pontosan, hogy mi történt, de lehet, hogy jövő hétre már ki fog derülni, de akkor, amikor én ezt olvasom, akkor még nem igazán érzem azt, hogy ők ezt értették volna. De a lényeg az, hogy kiküldték az ő saját levelező listájukra az információt, hogy azok az adatai, akik fejlesztették a PHP-t, lehet, hogy nem annyira jól vannak, nem annyira biztonságban vannak, mert ugyebár azt tudjuk, hogy valószínűleg bementek az ő Git szerverükre, ezt már múlt héten is tudtuk, de ugyebár ott volt nekik egy master.php.net fájljuk, amiben gyakorlatilag autentikációs adatok voltak azok számára, akik ugyebár tudtak commitolni a PHP-nak a projektjébe, ami azért egy PHP nevű projektnél, mert egy PHP kiterjedtségű projektnél azért nem két ember, nem néztem utána pontosan, hogy hány ember, de biztos vagyok benne, hogy többen fejlesztik, mint 5 sat per kb. A probléma az valahol ott volt, ez az, ami egy kicsit ilyen homályos volt nekem, hogy ugyebár nem csak SSH-n lehetett beküldeni, illetve nem csak SSH-n lehetett pusholni adatokat, hanem HTTPS-en, és a HTTPS-en való pusholáshoz gyakorlatilag egy ilyen Apache Digest autót használtak, ami egy ilyen klasszikus autentikáció, az a tényleg az a mezei tök egyszerű autentikáció, és a master.php fájlban gyakorlatilag benne voltak a usereknek az adatai. Nyilván a nem clear text jelszóval, és remélem, én úgy gondolom, hogy én úgy emlékszem, amikor annól ilyet csináltunk, hogy az Apache Digest az egy külön hasheléssel csinálja meg a jelszót, azt hiszem pont, hogy MD5-tel. Igen. Na és a lényeg az, hogy szóltak a többi fejlesztőnek, hogy azért nézzenek után ezeknek a dolgoknak, mert lehet, hogy ezt elvitték, ezt a master.php-t, amiben ezek az adatok benne voltak, és mindenkit biztosítottak arról, és itt jön a lényeg, hogy mitigation, ugyebár mit csinálnak. Kiderült, hogy ugyebár ez a GitHub szerver, ez egy elég régi oprendszeren futott, nem konkretizálták, hogy min futott, de mondták, hogy egy ilyen régebbi oprendszeren futott, és a PHP-nek egy régebbi változata futott rajta. Ez annyira önirónikus, hogy a PHP-nál egy régi PHP verzió fut. Ezt most úgy néz ki, hogy update-elték, és hogy kapaszkodjon mindenki, elkezdtek használni TLS 1.2-t a titkosításra, ami hát már nem egy mai dolog, a TLS 1.2, de ugyebár manapság ezt fogadjuk el, ha jól emlékszem a standardokban, tehát azt mondjuk mindig a titkosítást, a HTTPS, az legyen TLS 1.2. Van már egy 1.3-as is, de tudjuk azt, hogy a titkosítások terén azért ezek nem mennek olyan gyorsan, mert ha jól emlékszem, a TLS 1.2 az 2009-87, tehát valami régebbi dolog, de ez nem számít ilyen szempontból, tehát a titkosítás terén ilyen régi, jól bevált dolgokat használunk, ez nem gond. Tehát a 1.2 az oké. Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan hallgatunk, aki azt mondja, hát az borzasztó az 1.2, de jelenleg a szakma az 1.2-t fogadja el. Hadd, hogy te, aki benne vagy a témákban, te is így tudod, igaz? Nem mondok hülyeséget.
Nem, teljesen így van.
Igen, hadd nagy bólogat, kiváló, oké. Na, ez volt az egyik. Tehát átálltak TLS 1.2-re, good job, itt most kérünk egy tapsot, bevágunk nekik. A másik, rezetelték az összes létező jelszót, incident response, tökéletes, ezt kell csinálni.
Ezt így is kell.
A másik az, hogy átálltak MD5 hashelésről, amit azért már nem tudom, lassan 10 éve talán nem tartunk biztonságosnak, vagy lehet, hogy régebb óta is. működhet az MD5 bizonyos körülmények között, de nem szoktuk ajánlani, tehát van más. Ők átálltak a B-cryptre, ami egy tudomásom szerint egy teljesen jól elfogadott jelszó hashing algoritmus. Lehet, hogy ezt is megkérdőjelezi valaki, aki ért a kriptóhoz. Na mindegy, a lényeg az az, hogy upgrade-eltek kőkeményen, úgyhogy alig várjuk, hogy a PHP egy újult erős GitHub szerverrel nekiálljon a dolognak. Hát én úgy érzem, hogy ezeket a dolgokat, tehát itt valaki egyértelműen elhanyagolt valamit megfelelő ideig, és nem gondolt bele, hogy mekkora hordája lehet egy ilyen problémának sajnos. Nehéz üzemeltetni. Mindenki somogassa meg az üzemeltetőit, mert nehéz üzemeltetni.
Ez az üzemeltető appreciation day volt most, vagy moment.
Igen, ez a legyen az, igen, teljes mértékben.
Ha már PHP, és ha már üzemeltetés, és ha már sok minden más, akkor hoztam egy érdekes hírt én is magammal mára, ami gyakorlatilag egy Windows-os probléma, és Lila Rókának hívják. És hát képzeljétek el, hogy ez a bizonyos fajta Purple Fox gyakorlatilag evolúción esett. Tehát erről egyébként annyit kell tudni, hogy 2018-ban volt erről nagyobb hír, ez egy malware, Windows-os környezetekben terjedt, körülbelül akkoriban lefertőzött 2000 darab szervert, és egy hagyományos malware telepített egy rootkitet, és akkor oszlódásra szaporodott, az kész. Na most... ezzel annyira nem is volt gond, viszont most 2020 második felé, vagy inkább úgy mondom, hogy vége felé, meg 21 elejére egészen durva evolúción esett, tehát és 90 ezer fertőzés lett egy pár hónap alatt, ugyanis ez a cucc, ez átvett, és a malware-ből átment egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen worm-szerű működésbe, és ezért használom ezt a szót, mert most már igazából nem is azt mondanám, hogy Purple Fox, hanem Purple Foxworm, vagy form, vagy valami ilyesmi form, purple form, ez lesz a jó, purple form. Mert hogy az a lényeg, hogy érdekes működést vett át, és gyakorlatilag osztódásra szaporodik, de olyan sebességgel, hogy éppen hogy csak észre lehet venni, illetve hát azt is mondhatnám, hogy észre sem lehet venni. Indít egy portszkennel, hogyha bekerül egy környezetbe, aztán valamilyen sérülékeny szolgáltatás keresés az általában SMB szokott lenni a aki nem tudja, server message block típusú szolgáltatás, vagy valamit keres, ami sérülékeny, és SMB szokott a legtöbbször lenni, amit ugye ezekben a környezetben talál, mert nem mindenki az előbb is emlegetett üzemeltetés, nem mindig patchel mindent, nem feltétlenül van lelőve, nem feltétlenül van beállítva, stb. És gyakorlatilag ezt megtámadva indult egy új szolgáltatást, aztán payloaddal bele injektál a szolgáltatáson keresztül pár dolgot, ahhoz, hogy a rootkitet telepíteni tudja, lejön a rootkit, újraindítja a szolgáltatást, és abban a pillanatban már indul is előről az egész, és indul a portscan újra. Ami érdekes az egészben az az, hogy gyakorlatilag akkor, amikor megvan ez a payload, és lefutott, és újraindította a szolgáltatást, akkor a portscannel egyidejűleg jó pár portot letilt. És teszi mindezt azért, hogy egyrészt ne tudja saját magát felülfertőzni, másrészt a 445-öt, 139-135-öt írti egyébként, tehát hogy ne tudja magát felülfertőzni, másrészt meg, hogy felismerje azt, hogy ő rajta ez már lakik, és a többiek irányába, ugye megint keresi a szolgáltatást, tényleg az SMB az egyetlen a jó célpont, azt nagyon gyorsan meg lehet találni, ugye mindannyian használjuk, hogyha olyan munkánk van. Tehát egy nagyon gyorsan meg lehet találni, és ilyen payloadokkal nagyon szépen ki lehet használni, és pillanatokat lefertőzi az egészet, és effektíve rövid idő alatt egy komplett botnetet lehet vele felállítani, botnet hálózatot lehet vele felállítani adott környezeteken belül. Ami azért valljuk be az őszintét veszélyes. Jelenleg az, hogy most tényleg ki az, aki irányítja, milyen típusú tevékenységhez akarják felhasználni, tudhatjátok, botnet hálózatot elég sok mindenhez fel lehet használni. Jelenleg még nem ismert, viszont ami nagyon fontos, hogy egyrészt figyeljünk erre, és ha találunk ilyesmi nyomokat, vagy valamilyen port problémákat a hálózatunkban, akkor figyeljünk rá, mert lehet ez az oka, hogyha egyszer csak szolgáltatások eltűnnek, és ugye arról nem is beszélve, hogy a portiltás maga azért eleve a felismerését a fertőzésnek sokban nehezíti. Tehát ugye az ember nem feltétlenül szkennegeti a saját hálózatát, hogy az adott portok fönt vannak-e még, vagy nem, és ha egyébként mondjuk egy 445-ön vagy a 139-en éppen nem futott szolgáltatás, vagy nem futott forgalom, akkor lehet, hogy fel se fog tűnni, hogy leáll valami. Úgyhogy nagyon érdekes ebből a szempontból. A GitHub-ra egyébként itt is majd fel fogjuk rakni a linket, megvan a repo, ahol egyébként meg lehet nézni azokat a jeleket, indikátorokat, ami a fertőzésre utalhatnak. Tényleg csekkoljátok, hogyha ilyesmit tapasztaltok, mert durva. Durva, és ez most olyan sebességet ér, és mondom, az elmúlt hónapokban rengeteg fertőzés is volt belőle, hogy jelenleg nem tudjuk, hogy mire fogják használni, de biztos lesz valami célja a messzi vagy a közeli jövőbe az egész. Úgyhogy figyeljünk a Purple Form-ra.
Purple Form. Imádom egyébként az elnevezését, mármint az újat is, meg a régit is. És az jutott az eszembe, hogy megint csak így lepergett az életem a szemem előtt, hogy Ninjával pont most nem olyan régen egy olyan környezetben dolgoztunk, ahol ugye azt szokta az ember mondani, hogy ki a tököm szkennelget portokat mostanság, mármint, hogy egy valódi támadás során. És így ebben a környezetben ez egy totálisan
bevett dolog.
Cégkultúr. Bevett dolog volt. Admin elfelejtette, hogy melyikek az ő szerverei, végig szkennelt az egész hálózatot, az egész subnetet, kitalálja. Az ember megnézi a logokban, a network logokban, meg a firewall logokban, mondom, ki az Isten szkennel ennyit? És minden nap többször, és a világ különböző részeiről. És akkor ebből derítsd ki, hogy és akkor a kollégák meg mit mondanak, meg kérdeztük őket, hogy hogy mit szoktatok ezzel csinálni? Hát, a szkennelés az normális nálunk. Régóta nem láttunk olyat, hogy nagy probléma lett volna abból, mármint, hogy valódi támadás lett volna abból, hogy valaki bejön a hálózatba, és elkezd szkennelgetni esetlegesen más gépeket, úgyhogy ezeket általában lezárjuk.
Ráadásul, tehát nem csak az, hogy így mondjuk, nem emlékszik arra, hogy az FTP szerverének mi a címe, és akkor FTP-n végignézni a hálózatot, hanem konkrétan egy adott szoftvert használ, amit az egyik távoli hozzáférés gyártó biztosít. Most úgy képzeld el, mintha mondjuk a LogMeIn-nek, vagy mondjuk a TeamViewer-nek lenne egy saját szkennerje, ami azon kívül, hogy keres FTP portokat, meg ilyesmit, de azért ő a TeamViewer szervereket keresi a TeamViewer-eket keresi a hálózaton. Na, ez egy másik terméket keres, de mikor megláttam, hogy mit keres, milyen portot keres egy teljes hálózaton, akkor konkrétan én ráparáztam, és egy fél napot azzal töltöttem, hogy elkezdtem keresni, úristen, ezeken a gépeken van ilyen, te jó ég, lehet, hogy már régóta kibejárkálnak rajta, és nem, ez, ők így...
Meg vagyunk nyomva már fél vagyunk, éve.
Ja. De nem, ez ilyen, tudod, ez a vegyük le a boltban a polcról a legijesztőbb dolgot, és használjuk valami tök ártatlan dologra jellegű cucc volt. Úgyhogy ilyenek vannak. És amúgy azt hiszem, hogy a Shodan-nál, ha jól tudom, lehet regisztrálni IP-t, és ő megnézi a portjaidat, és szól, hogyha változás áll be bennük. Például bezáródik az egyik.
Igen.
Úgyhogy ez egy jó dolog.
Tudom, hogy hol hallottam, de volt admin, aki a Mimiket kereste meg az elfelejtett jelszavát.
És valóban! Basszus, tényleg volt ilyen. Tényleg.
Ilyenkor azért sajnáljuk egy kicsit a security-seinket, akiknek ezt fel kell göngyölítenie. Ez a, ja nem, csak a régi jelszavat próbáltam kiszedni. Én feltelepítettem az a Mimiket, mi a baj?
Ne.
Igen, aki nem tudna, egyébként a Mimiketszel ki lehet olvasni jelszavakat a memóriából, amik benne vannak gyakorlatilag. Most Pongyolán, a Steven Seagalos változat az ez.
Ma volt egy pár ilyen Steven Seagalos elszólásuk egyébként, így ráutalva pár dologra, amit majd még hozunk, de hát igen.
Pontosan.
Üzemeltetés ezerrel. És ha már ennyit beszéltünk erről, meg hogy portok, meg minden, hoztam magam még egy érdekes dolgot, egy nagy hálózati eszközgyártót, a Cisco-t, mert képzeljétek el, hogy többfajta problémánk is van mostanában velük, és hát ami nekem a legjobban fáj, tudjátok, ezek a Soho eszközök, aki nem tudja, a Soho eszköz a small office, home office típusú eszközök, tehát mindannyian az itthonra az emberek telepítenek, hogyha mondjuk a szolgáltató által biztosított modemen kívül még valamit szeretnének feldugni a hálózat privacy-e is mondjuk esetleg bármilyen fajta beállításai kapcsán, vagy csak a gyerekek felügyeletére, vagy nem tudom, sokokból. És nekem az mindig fájó pont, amikor az otthoni, vagy a kis embereknek szóló eszközökkel nem foglalkozunk, és hát az történt, hogy kicsit fordított sorrendbe hozva az egész szituációt, ezeknek az eszközöknek van egy szériája, ez a RV110W-s kezdettől kezdve, aminek gyakorlatilag már eleve egy ilyen hányatatos sorsa volt, mert egész életútja során több sebből vérzett, szoftveresen volt, hogy hardveresen is, és nagyon sok CVE kód van hozzá, viszont gyakorlatilag megszűnt a támogatás rájuk. És hát képzeljétek el, hogy vannak olyan 2019-es, CVE 2019-1663 például, meg jó pár még, amik így a támogatással együtt így megmaradtak. És elfelejtették javítani. És most a Cisco gyakorlatilag ki is mondta, hogy hát ő az end of life eszközökre ugye már nem fog javítást kiadni, és így nem érdekli, viszont szerintem a világban rengeteg van belőle. És teljesen voltam ezen keseredve, mert azt gondolom, hogy az otthoni eszközök, tehát egy Ja, mondjuk én a szerverszobában sem látom azt, hogy mondjuk minden három hónapban, vagy mondjuk évente cserélnék a hálózati eszközöket, de egy kisebb cégnél, vagy egy otthoni hálózatban végképp nem látom azt, hogy ha amíg az megy, addig az ott lesz. Tehát maximum a gig akkor kerül ki, de egyébként az ott lesz, és hogy ilyen eszközöknél ilyen problémákat, buffer overflow-s probléma van velük egyébként, tehát ilyeneket bent hagyni azért az úgy nekem meredek. És azért gondoljuk vissza, jó pár nagy gyártó, még akár a Microsoft is az előbb onnan irányba emlegettem meg, de most egy kicsit azért így tolok rajtuk egyet a jó irányba is. Tehát azért hány olyan volt már, amikor end of life-os termékhez, ha mégis csak valami nagy probléma jött ki, akkor azt mondta, hogy ne, itt a patch. Megcsinálom, mert annyi van a piacon, hogy ezért, tehát hogy miért nem lehet mindenkinek így ezeket megcsinálni, és akkor tovább megyek, mert azon kívül, hogy a sohós eszközöknél van az a probléma, hát van egy kis probléma az SD-WAN-os V-Manager szoftverrel is, ugyanis oda meg van jó pár mostani CVE kód, 2.21.11.37-es, 2.21.14.79-es, 2.21.14.80-as, amik gyakorlatilag távoli eléréssel tényleg rootjogot és futtatást adnak az eszközökhöz a szoftveren, a managed szoftveren keresztül, ami ugye azért problémás, mert a Cisco erre meg azt mondta, hogy hát igazából ez így nem sérülékenység, mert egy másik nélkül ezt nem lehet kihasználni. És így, he? És most én nem tudom, hogy mi történik igazából a nagy gyártónak a házatáján, mert azért ők nem így szoktak ez hozzáállni, de most így nagyon, aztán van még jó pár, amihez még azt is hozzátették, hogy úgy egyébként ők megnézték, és semmilyen jelenleg publikusan elérhető exploitot nem találtak erre a sérülékenységre, tehát ennek a javításokon ráír. És így, mi van? És teljesen nem ehhez vagyok hozzászokva Cisco-ig, én aki egyébként híve is vagyok a termékpalettának jó részének, meg rengeteget használtam, meg gyakorlatilag nevelkedtem csecsén a Cisco-nak, és akkor így, úristen!
Sokak megvannak egyébként ezen illetődve, ezt több helyről is hallottam, hogy ez nevetséges, és igazából nem komolyan vető. Én abban bízok, hogy jövő héten, amikor esetleg megint le fogunk ide ülni, beszélgetni, akkor már arról fogunk beszélni, hogy meggondolták magukat, mert belátták, hogy ez egy borzasztó dolog, de hát ezt jövő héten nem fogjuk kideríteni egyelőre. De igen, sokak megbotránkoztak ezen, hogy ezzel nem hajlandóak foglalkozni.
Majd ez lehet, hogy mink a show notes-ba beírjuk, hogy hát ez egy hír volt, de azóta már javította a Cisco, és úgy szeretném ezt beírni a show notes-ba. Tehát tényleg. Ezt ugye, nagyon ez szeretném ezt beírni, mert egyébként, tehát visszatérve az SD-WAN-os managed szoftvernek a sérülékenységeire, tehát basszus, hát az adatközpontok ezeken ülnek, tehát ne vicceljünk már.
Igen, ezért nem csak az otthoni média szervert kell megvédeni ebben az esetben, hanem azért más dolgokat is. Nyilván azért a lakosságot is tök jó lenne, hogyha nem lenne minden, nem tudom, x-edik háztartásba bejárás, vagy mindegyik kis céghez bejárás, nem csak a nagyok léteznek a világon, de maximálisan egyetértek, hogy ez így nem király dolog, semmiképpen sem.
Hát mindegy, és akkor a szomorú hír után a végére hoztunk egy nagyjából jobbat, vagy vidámabbat, vagy nem is tudom, hogy a Béla záró etapját hogy kössem össze az eddigiekkel, mert ez még nekem nagyon ilyen szívem csücske hír, és azt remélem, hogy tényleg zárásként örülni fogtok ennek, mert ez egy jó hír.
Na igen, mert egyébként hát az egyik az, ugyebár az egy nem egy cool hír volt, ez meg egy cool hír, úgyhogy ez szerintem egy kifejezetten jó átkötés lehet erre. Mi történt? Hát az volt, hogy évente kétszer megrendezésre kerülő Pwn to Own volt most, milyen hónap van? Április, igen, áprilisban. Már le is zajlott, amikor ez kimegy, ez az adás, akkor már végképp lezajlott. YouTube-on meg lehet tekinteni a három napnak a streamjét, mert ugye nyilván ez egy online event volt, és ezt streameltek. Aki nem tudná, a Pwn to Own-on, ez gyakorlatilag bárki részt vehet rajta, ez egy ilyen hacker verseny, és ez úgy működik, hogy különböző gyártók hozzák a különböző termékeiket, és itt gyártókról és termékek alatt azt kell érteni, hogy bárki. Tehát a Microsoft hozza az Exchange szerverét, hozza a böngészőit, mindegyiket, mondjuk azt hiszem csak az Edge-et, vagy a Chrome-ot, de nyilván a Firefox is hozza a Firefox-át, hozza a Chrome a Chrome-ját, és egy rakás termék van, és ez előre tudod, hogy kinek milyen terméke van. Egyébként magának a versenynek a szabályai azok néha változnak, és még már nem mindig tudom, hogy pontosan hogy működik. De a lényeg az, hogy ugyebár bárki jelentkezhet, és akkor a lényeg az, hogy mennek körbe ezek a termékek, és ki tudja megnyomni, ez a kérdés. És hogyha meg tudod nyomni a terméket, akkor nyertél, és akkor kapsz pontokat. A lényeg az, hogy a jelenlegi nyertes az a zoomot nyomta meg 3 darab ismeretlen Zero D sérülékenységgel, amit hozott magával a zsebében, és gyakorlatilag azt mondták, hogy mindenféle user interakció nélkül, jó, nyilván gondolom én azt, hogy azért bent kell lenni egy Zoom hívásban mondjuk, tehát ez a, valószínűleg ez a feltétel, de azáltal, hogy 2 ember benne van a Zoom hívásban, az egyik a támadó, a másik pedig a megtámadott, gyakorlatilag a gépén teljes mértékben át tudja venni az irányítást a háttérben. Ezek a ponton, ez már sok-sok éve megy, ez mindig úgy működik, hogy az itt gyakorlatilag bemutatott, felhasznált sérülékenységeket átadják a gyártóknak, a gyártók patchelik, és akkor majd hónapok múlva kikerülnek az infok, amikor már patchelve vannak ezek a problémák, de nyilván ide a versenyre mindenki a saját olyan sérülékenységet hozza, amit még senki nem ismer. És ezzel próbálnak meg gyakorlatilag a különböző termékeket megnyomni. Hát gyakorlatilag végig lehet nézni, egy hosszú a lista, most ezt nem akarom nyilván felolvasni, mert az olyan lenne, mint maga az Oscar, az ilyen borzasztó unalmas egyébként, de nagyon érdekes maga a tény, hogy gyakorlatilag majdhogy nem mindent megnyomtak, az összes böngészőt, az összes dolgot. Az érdekes az az, hogy a Tesla is benne van a buliban, és a pontónak, ha jól tudom, van egy olyan szabálya, hogy amit megnyomsz, azt hazaviheted. Mondjuk nyilván
bizony.
Egy Chrome böngészőnél ez kevésbé érdekes,
vagy egy exchange
de a
szervernél.
Teslánál... Igen, ez a, mindig is szeret, tudod, hazajössz az évvel a versenyre, és mit hozták kisfiam, vagy így egy szervert. Nem, de például a Teslát azt hazaviheted, ami azért, ha jól tudom, ez olyan 2000 dollár körül alatt kezdődik. Én azon gondolkodtam csak, hogy összehasonlításképpen, hogy egy Lamborghini az, ilyen, az a 250-nél kezdődik, 250 000 dollártól kezdődik egészen a csillagos égig. Tehát ez nem lenne rossz. A Lamborghini sajnos nem vesz részt ezen a versenyen, viszont ugyebár nem csak az van, amit megnyersz, mert ez nyilván nem, de nagy pénzeket szoktak kiosztani, és az előbb említett Zoom sérülékenység kombóért, a 3-asért egy 200 000 dolláros jutalmat kapott a csapat, aki egyébként egy Dutch csapat volt, ami holland csapat, a Computest Security csapata volt, ők lettek a Master of Pawn is, ez a nyertesnek a... izéje, és egyébként ez jelzi azt, hogy nem csak ázsiai csapatok tudnak itt nem nyerni. Mondjuk ez nem, jó, ez nem igaz, ez most rasszizmus volt, elnézést kérek
ez
szépen.
Ez Béla rasszizmusát hallottátok, a fekete rasszizmusát.
De figyelj, de hadd, de most komolyan, de most megnézed az NBA-t, azért látod azt, hogy ebben nem feltétlenül a középkorú fehér emberek vannak többségben, ezt nem tudom, hogy hogyan fogalmazom meg szépen, tehát azért egy másik csapat, és ugyebár mikor megnézed ezeket a hacker versenyeken a felsorakoztatott nyerteseket, hát azért meglepően sok ázsiai származású van, még akkor is, és ez az érdekes, még akkor is, hogyha kiderül róla, hogy floridai, de valahogy mindig, én maximálisan támogatom őket egyébként, és látom is, hogy kulturálisan ez honnan jöhet egyébként ez a különbözőség. Nyilván nagyon sok európai, kelet-európai is van, tehát azért nem, azért mondom, ez nem igaz, amit mondtam, tehát ez csak a véletlen sztereotípia, ami megint belőlem szól. Szóval itt voltak ők. Volt egy hölgy egyébként, csak hogy a hölgyekről is beszéljünk, volt egy hölgy, egy egyedül versenyző, azt hiszem, ő második lett. És ő nem cégként vett részt, hanem egy magam. Mert ugye, bár itt nagyon sok cégek is vannak, és ez is egy ilyen probléma volt, hogy volt például azt hiszem a Wupen csapata, ami konkrétan egy cég, ami exploitoknak a fejlesztésével foglalkozik, tehát ez a profiljuk, és ugye adott volt a kérdés, hogy gyakorlatilag nekik ez a munkájuk, tehát hogy mennyire korrekt ez a verseny, mert igazából ez, hát nem mondom, hogy amatőr verseny, de gyakorlatilag bárki bejöhet, és ugye bár általában önálló security kutatók szoktak lenni, akit esetleg a céget támogat, mit tudom én mi, de hogyha valakinek konkrétan ez a munkája, akkor, és hát sokat is nyertek egyébként a Wupen csapata, na mindegy, erről nem is akarok beszélni. A lényeg az, hogy volt ez, mindent megnyomtak, ami emberileg elképzelhető, a Zoomot is szarálázták, ne gondoljuk azt, hogy az MS Teams-et, mert azt hiszem a második napon az MS Teams-et is megnyomták ugyanígy, és ezek a remote toolok, ugyebár ezek a remote conferencing toolok, ezek különösen a jelenlegi helyzetben nagyon érdekesek, hogy ezeket relatíve könnyen, hát most így nekünk könnyűnek tűnik, mert csak a végeredményt láttuk, de lehet, hogy az illető, aki fejlesztette az exploitot, az mondjuk beletett egy fél évet ebbe a munkába. Ugye itt most ezt a 200 000 dollárt megnyerje. Úgyhogy hatalmas taps, hatalmas elismerés, tényleg a szakmának majdnem a csúcsa, akik itt részt vesznek a .on-on. Kukkantsatok bele, akit érdekel.
Én mindenképpen megpróbálom beütemezni magamnak. Nekem már van egy ilyen lista, hogy mit kéne megnéznem. Ez most jó hosszú
Ezt akartam
hozzáadás.
Mondani, figyelj, ez 3 nap, és egyenként a videók körülbelül 10 órásak, tehát hogyha van relatíve sok időt, akkor ezt megnézheted. A probléma az, hogy nagyon sok esetben nem mutatják az exploitálást, mert nyilván ezek nem kerülhetnek ki, úgyhogy nagyon sokszor csak azt látod, hogy látsz egy desktopot, elindítanak rajta egy scriptet, és vagy történik valami, vagy nem történik valami, úgyhogy réteg szórakozás, maradjunk annyiba. De a végeredmény mindenképpen
látványos,
érdekes.
De nem hasznos.
Én azt hittem, hogy mutatják, hogy így feszülten programoznak. Tehát így nagyon, nagyon billentyűznek, mint a filmekben, tudod, hogy így nagyon-nagyon írja, megnyomja, vár. Francba nem sikerült. Na még egyszer, és ezt 10 órán keresztül.
Nem, sajnos ez nem így van. Egyébként valahogy úgy van, azt hiszem, 5 perc felkészülési idő van, tehát hogy lehozd az exploitodat, azt hiszem maximum 20 percig futhat egy exploit, vagy nem tudom, mert ugye vannak, amikor a memóriát tele kell nyomni, meg ilyenek. Tehát vannak itt időkorlátok, és ha nem sikerül, akkor jön a következő.
Valamelyik nagy podcastban pont erről beszéltek, talán a Darknet Diaries-ben volt, hát abban nyilván abban is, de a Darknet Diaries-ben is volt egy epizód, aki pont a Pound-on-ról mesélt, hogy milyen volt, hogy úgy ment, tényleg oda kellett mennie, és volt 5 perce, hogy megcsinálja.
Igen.
Nagyon durva.
Hát igen, az a buli benne, hogy legalábbis amikor utoljára olvastam a szabályzatot, hogy bárki jelentkezhet.
Igen.
Csak ugyebár ott kell lenni, most nem úgy van, de nyilván ki a tököm az, aki jelentkezik erre, mondjuk ezt lehetne trollkodni, mindegy, nem is menjünk bele. De nagyon király, az a lényeg.
Így.
És biztos vagyok benne, hogy igen, a Darknet Diaries-en is volt, biztos vagyok benne részéről. Azt is ajánljuk.
Meg mindent is ajánlunk. Hát azt gondolom, hogy
de csak jó dolgokat.
Magunkat is leginkább elajánljuk most már valami pihenésszerű dologba, már jön a hétvége, és hát tudnátok, pontosan, hogy mi ezt péntek este műveljük meg itt, talán a Béla az elején pont mondta. Tényleg, ha olyanotok van, akkor nézzétek meg mindent, nagyon sok linket fogunk ma a show notes-ba rakni, vagy most a show notes-ba rakni pluszba is, tehát hogy csekkoljátok, nézzétek, vizsgáljátok meg, hogy család érintette, mindent, tehát nagyon privacy íve volt a mai adásnak, és akit meg érdekelnek tényleg a mi gyerekkori sztorijunk, akkor irány a Patreon, és hallgassátok a logbookot, mert hogy az meg szerintem kőkemény tartalom lett már a mindenfajta alkatrészek összegyűjtés és visszavarrása. Köszönöm mindenkinek, minden kedves hallgatóknak, hogy velünk voltatok ma is. Szeretettel köszöntünk benneteket a virtuális stúdiónkból. Haddagy voltam. Sziasztok!
Puszantás, sziasztok!
Sziasztok!